Thank you. Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet és vendégeinket, és örülök, hogy a kinti viharos idő ellenére azért ilyen sokan eljöttünk, és remélem, hogy a mi szíveinkbe belül nem ilyen vihar, hanem békesség és világosság, mennyből jövő világosság lesz. Próbáljuk ezt most még egy kicsit erősíteni. Az alapigénket a Jelenések könyve 3. fejezetéből olvasom. Jelenések könyve 3. fejezete 18. versének olvasom az első és az utolsó szakaszát. Tehát Jelenések könyve 3. fejezet 18. fejezetének így olvasom az első és utolsó szakaszát. Azt tanácsolom neked, hogy szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss. Szándékosan hagytam ki a vers többi részét, nem azért, mintha nem lennének fontosak, hanem azért, mert bár jól ismert ige szakaszról van szó, én most kifejezetten erről a szemgyógyító írről és a mi szemeink állapotáról szeretnék ma egy kicsit veletek együtt gondolkodni. Mi ez a szemgyógyító ír? És mi az, amit nem látnak azok, akiknek ez a felhívás szól? Ugye tudjuk, ez egy jól ismert laodiceai ige szakasz a Jelenések 3. fejezetéből. Mit nem látnak ezek a keresztények, akiknek ez az ige szakasz szól? Ahhoz, hogy ezt megértsük, és ki tudjuk bontani ezt a fogalmat, egy másik dologtól indulok el, egy másik igét fogok olvasni, amely szintén jól ismert ige szakasz, a János Evangélium a 15. fejezetéből az 5. verset. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ez egy jól ismert példázat, ismert hasonlat, egyik legjobb szemléltetése annak, hogy milyen az, amikor az embernek Istennel egészséges kapcsolata van. Én műszaki ember vagyok, és sokáig nem értettem, hogy mit jelent az, hogy én bennem, ő én bennem, és én ő benne. Hogyan lehet valaki én bennem, és hogyan lehetek egyszerre én is ő benne? Tehát olyan megfoghatatlan volt ez a fogalom, fizikailag nem stimmelt, ugye, amikor valami benne van egy másikban, akkor az feltételezi, hogy az egyik az nagyobb, a másik kisebb, akkor hogyan lehet ezt fordítva is megtenni. Hát ebből a példázatból értettem meg, hogy itt nem fizikáról, hanem magáról az életről van szó. A szőlőtő erejénél fogva tartja magán a szőlővesszőt, de eközben az életadó nedv átjárja a szőlővesszőt, amit a szőlőtőből kap. Tehát tulajdonképpen ez a szőlővessző mindene, amie van, azt a szőlőtőnek köszönheti. És ez a hasonlat ugye nagyon jól példázza azt, hogy milyen kellene nekünk is legyen a kapcsolatunk Istennel. Nem csak ő az, aki fenntart minket, aki körülvesz az ő gondviselésével, aki vigyáz ránk, hanem belülről is ő kell, hogy éljen bennünk. És az ember ezt elméletben érti és el is fogadja, de van egy kérdés. Hogyan valósul ez meg mondjuk jövő héten szerdán az én életemben, amikor a munkahelyemen vagyok tele problémákkal, gondokkal, esetleg egyéb terhek is vannak rajtam, hogyan tudom én ezt a gyakorlatban megvalósítani? Ez egy szintiszta gyakorlati kérdés. Mi elméletben szoktunk erről gondolkodni, és az igében is, amikor olvasok, akkor úgy átgondoljuk, hogy igen, ez az Istennel való egészséges kapcsolat. De hogyan működik ez a gyakorlatban, a mi életünkben? Mit mond erről az Isten igéje? A kívül vagy belül kérdés az nem új keletű. A Bibliában nagyon sok helyen találkozunk vele. Már a Szentírás legelején, az első emberpárnál olvassuk azt, hogy bent voltak az Édenkertben. Istennel boldog közösségben voltak, boldogságban. De amikor elkövették azt a bizonyos bűnesetet, akkor Isten kiűzte őket az Édenkertből, és kívül kerültek. Nyomorúságban és szerencsétlenségben. Nem sokkal később Noé történetében újra találkozunk ezzel a dologgal, aki a bárkán belül volt, az megmenekült. Aki a bárkán kívül rekedt, az meghalt. Aztán Ábrahám elhívását követően újra találkozunk ezzel a fogalommal, aki a zsidó népen belül volt, az megmenekült, az élt, a többiek, a pogányok, akik pedig a népen kívül voltak, elvesztek. És bár ezek ugye ószövetségi jelképek, már ők is tudták, hogy belül lenni azt jelenti, hogy Isten oltalmában lenni, Istenben lenni, kívül lenni pedig azt jelenti, hogy Istentől távol, Istentől elzárva lenni. És ez a kívül-belül kérdés, ez ma épp úgy aktuális, mint ahogy egykor volt. Honnan lehet tudni, hogy ki van Istenen kívül, és ki van Istenen belül? Ha megkeresztelkedik valaki, ha egyházhoz, gyülekezethez tartozik, az azt jelenti, hogy akkor belül van? Vagy ez nem elég? Vagy talán elég, ha hiszünk Jézusban, ahogyan ugye bizonyos protestáns megközelítés ezt állítja, hogy ha hiszünk Jézusban, akkor kiárt utunk van a mennybe, akkor biztos helyen vagyunk. Ha valaki bízik Istenben, akkor alanyi jogon jár az, hogy ő belül van? Vagy valami más is kell? Minden nap kell kérnünk Istentől, hogy fogadjon be, adja nekünk az ő szent lelkét? Térjünk vissza a zsidó néphez. Ott valóban mindenki belül volt? Ugye erre a kérdésre nem nehéz válaszolni, mert a néphez való tartozás a származás alapján történt, testi leszármazás alapján, tehát testileg mindenki belül volt, lelkileg már kevésbé. És talán az ő esetükben fordított volt a probléma, mert bár a nép az belül volt, de Isten nem mindig volt belül. Szeretett volna belül lenni, de újra és újra kirekesztették. Ugye hallottam egyszer egy ilyen történetet, hogy volt egy előadó, talán zenei előadó, aki nem tudta megtartani a koncertet, amit meghirdettek, mert a saját koncertjére a biztonságiak nem engedték be. Nem úgy volt öltözve, mint a többiek. És amikor beszeretett volna menni, ugye nem volt neki belépőjegye, hiába mondta ő, hogy hát én vagyok az előadó, azt mondták, kinevették, azt mondták, hogy ezt mi is mondhatnánk, és többször megpróbálta, nem sikerült. És ez egy igaz történet állítólag, én nem tudom már pontosan a nevét az illetőnek, de időről időre találkozom ezzel. Miért nem engedték őt be? Mert nem illett a többiek közé. Egyszerűen nem volt olyan, mint a többiek. Kilógott közülük. A zsidók hogyan űzték el maguk közül Istent? A bűneikkel. És Isten bűnnel együtt nem lakik, mondja a zsoltáros. Ők nem akarták kiűzni Istent, de a bűneik megtették ezt helyettük. És vajon a mi életünkben nem így van ez? Mi sem akarjuk Istent kiűzni, elűzni, szeretnénk vele közösségben lenni, és reménykedünk, hogy ez így is van. De sajnos a mi életünkből is egy dologgal lehet őt elűzni, a mi bűneinkkel. Milyen szépen tudnak a hívők imádkozni, hogy Uram, add nekünk a te lelkedet, hiszen megígérted. És ő adja is. Semmit nem ad szívesebben, mint az ő szent lelkét. Így olvassuk, hogy szívesebben adja, mint ahogy az atya adja az ő fiának a földi ajándékokat. És adja nekünk, és mi elkergetjük. És csodálkozunk, hogy akkor miért nincs itt, miért hiányzik, miért van ilyen csend sokszor, ilyen gyengeség. Mikor űzték el először a zsidók Istent? Amikor a nép Áron vezetésével aranyborjút öntött. Nem akarta Isten őket tovább kísérni. csak Mózes könyörgésére maradt velük mégis. És ez a kezdet volt csak, a zsidó nép története végig erről szólt. Ha elolvassuk a krónikák vagy a királyok könyvét, akkor azt fogjuk látni, hogy Isten próbált a néppel kapcsolatot találni, és visszatérni közéjük, de a nép újra és újra kiűzte őt. Erről szólt az egész történelem, és az utolsó, úgymond együttlét, az az Esdrás-Nehémiási időszakban volt, amikor Isten ott tudott lenni a népével, amikor a nép visszatért Istenhez, visszafogadta maga közé, aztán újra kiűzte őt. És olyan sokáig, végül olyan sokáig volt a nép, Isten a népen kívül, hogy amikor eljött közéjük az ő teremtőjük, akkor nem ismerték fel. Akkor már nem tudták, hogy ő milyen. És mindeközben ő hűségesen hordozta a népet az ő gondviselésével. A zsidó nép azt gondolta, hogy közötte van Isten, erről volt meggyőződve, és ezzel még kérkedett is, de Isten nem volt közötte. És tegyük fel a nehéz kérdést. Vajon most a lelki Izrael esetében, az új szövetség idején, a mi életünkben ez hogy van? Mi benne vagyunk? Istenben? Mi úgy gondoljuk, hogy igen. Miből gondoljuk? Hát itt ülünk a gyülekezetben, hallgatjuk az ő igéjét, az ő népe között, a boldog kegyelem időben. És valóban ő hordozza ezt a népet akkor is, hogyha a nép méltatlan erre, amíg tart a kegyelem ideje, addig hordoz bennünket. Az igét ismerő adventistáknak azért ilyenkor kissé szorul a gallérja, mert tudják, hogy az Isten népe számára korábban jár le az a bizonyos kegyelem idő, amelyet most élvezhetünk, és aminek örülhetünk. De van, aki azért ennél nyugodtabb, mert azt mondja, hogy azért vagyunk benne, mert megígérte. Ugye ezt olvassuk az apostolok cselekedete 2. fejezete 21. versében, mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. És hát mi segítségül hívjuk az Úrnak nevét. Mindössze ennyi a dolgunk. És hogyha ezt megtesszük, akkor biztosak lehetünk benne, hogy az Úr nem hagy el bennünket. Az ő ígérete a mi óriási reménységünk. De vajon tényleg benne vagyunk? Istenben vagyunk? És ő bennünk van? Ő közöttünk van? Az új szövetség az önkéntes megtérésen és személyes döntésen alapul. Valaki szeretne Istenhez tartozni, megtér, esetleg megkeresztelkedik, szövetséget köt Istennel. Ezért vagyunk itt. De a kérdés az, hogy előfordulhat-e az, hogy valaki önként választja Istent, behívja őt az életébe, és komolyan gondolja ezt, és Isten mégis kívül reked. Lehet ilyen? Előfordulhat, hogy egy gyülekezetből, akár egy nép közül Isten kívül tud rekedni? Az ő népéből, a lelki Izraelből. Istennek mindig volt népe ezen a földön, amelyet, olyan nép, amelyet magának tekintett. Mindig volt olyan egyház, aminek a feje Krisztus volt. Lehet, hogy volt olyan időszak, amikor csak egy néhány ember tartozott ehhez a néphez, és akkor Isten azért a pár emberért tartotta fent ezt a világot. És ez a nép, amelyik mindig volt ezen a világon, ez nem a láthatatlan egyház volt. Istennek volt élő szervezetben és egymás iránt szeretett kapcsolatot ápoló népe, élő egyháza. A Jelenések könyvében a 7 gyülekezeti levél tanúskodik erről. Mindig, minden történelmi korszakban volt ilyen nép, akikhez szólt Isten ezen a proféta iraton keresztül. De sajnos bármennyire az ő népe volt, e közül a nép közül is volt olyan időszak, amikor kiszorult Isten. És melyik az a keresztény korszak, ahol a legsúlyosabb a helyzet, ahol Isten teljes mértékben kiszorult az ő népe közül? Ugye olvasom a Jelenések könyve 3. fejezet 20. versét, íme az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Jézus az ajtón kívül áll. Nincs belül. A legtöbb keresztény egyház számára, nem csak az adventisták számára, a laodiceai üzenet az egy aktuális üzenet. A Jelenések könyvét azt nagyon sok egyház nem ismeri, nem tudja, nem érti ezeket a proféciákat, legalábbis bizonytalan benne, de a laodiceai üzenetet azt majdnem mindenki érti, és a legtöbb egyház magára is érti, ahogy mi is magunkra értjük, hogy ez az Isten utolsó idejének a népe, tehát a végidő népének szóló üzenet. Nem olvasom fel most ezt az ige szakaszt, ismeritek, de egy kicsit gondolkodjunk erről a szakaszról, hogy mit üzen nekünk. Mi is jól tudjuk, hogy nekünk szól. Csak nem hisszük el. Ahogyan azt sem hisszük, hogy az Isten népe ennyire tragikus állapotban lehet, hogy az Isten sincs közötte. Ugye úgy azt olvassuk az igében, hogy bárcsak hideg lennél vagy forró. Ez azt jelenti, hogy a nép rosszabb állapotban van, mint a pogányok, amilyen állapotban vannak. Ugye ez lesújtó. És ennek ellenére Isten mégis a saját népének tekinti. Mégis szereti őket. Három nyomorúságot sorol fel, a szegénységet, a mezítelenséget és a vakságot. És melyik ezek közül a legrosszabb? Én azt hiszem, hogy a vakság a legrosszabb. Azért a vakság a legrosszabb, mert nem csak, hogy nem lát, hanem egyenesen fordítottan lát. Ott, ahol szegénység van, ott gazdagságot lát, ahol mezítelenség van, ott meg szétfehér ruhákat lát. És nem szándékosan vagyunk vakok. Tehát senki nem szeretne vak lenni, mindenki szeretne látni, és azt gondoljuk, hogy látunk is. Szeretjük a megváltónkat, értékeljük az igaz életet, a bűntől elhatárolódunk, és ezzel nincs is baj. De honnan tudjuk, hogy kit szeretünk, hogyha nem látjuk Krisztust? És honnan tudjuk, hogy mely bűnöktől határolódunk el, hogyha nem is látjuk a bűneinket? Ugye a vakság az egy olyan betegség, ahol az ember semmit nem lát. Semmit nem olyannak lát, mint amilyen. És főleg ez a fajta vakság, ahol egész más dolgokat lát az ember, mint amilyenek azok a valóságban vannak. És amikor a laodiceai üzenetet elolvassuk, vagy hallunk róla, sokan már ezt unják is egy kicsit, mert annyit hallottuk már, és annyit ostoroztuk magunkat ezzel. De én szeretnék egy picit ennek a lelkületével foglalkozni. Mi szokott lenni a véleményünk, amikor ezt az üzenetet halljuk? Hogy Jézus ennek a népnek az életében az ajtón kívül áll. Elismerjük, hogy ő mondta, akkor ez így is van. Ezt el szoktuk fogadni. És hogyha látjuk a gyülekezetek állapotát, sokszor akkor azt mondjuk, hogy hát tényleg ebben van valami, ezzel szóba kellene állni. De én behívtam az életembe, én minden imámban kérem, hogy lépjen be az életembe, legyen velem, adja az ő szent lelkét, én komolyan gondolom, imádkozom, böjtölök is sokszor, járok gyülekezetbe, megtartom az ő parancsolatait. Ha valami hiba becsúszik, mert hát becsúszik időnként, azt elrendezem Istennel, értékelem a megváltást, megértettem, hogy mennyi mindent köszönhetek neki, és ezért őszintén hálás vagyok. És azt gondolom, hogy én szeretem Istent, és örülök annak, amit tett értem, és nem felejtem ezt el. Igyekszem a felismert igazság szerint engedelmes életet élni. Hálás vagyok, hálából teszem ezt, szeretetből teszem ezt, nem kényszerből teszem ezt. És az ember végig gondolja ezt őszintén, hogy milyen az Istennel való kapcsolata. És olyan ez számunkra sokszor, hogy ez is megvan, ez is, mint egy cseklista. Amit lehetett, azt megtettem. Ezt is megtettem, ezt is megtettem. Tulajdonképpen, ami rajtam áll, hogy Istenhez közeledjek, azt megteszem. Ami az én erőmből telik, azt megteszem. Ennél többet nem tudok tenni. A többit neki kell kipótolnia. Tehát, ha a cseklista megvan, ha minden megvan, akkor Jézusnak belül kell lennie. Az én életemben belül kell lennie. Nem lehet máshol. Hát mitől lenne kívül? Nem? Ez logikus. És a Laodicea üzenet mégis azt mondja, hogy kívül van. És én úgy fogom gondolni, jó esetben, hogy az én esetem kivétel. Talán a többiek esetében lehet valami gond, de én őszinte hívő vagyok, én őszinte keresztény vagyok. Most miért kell ezen aggodalmaskodnom? Mi a probléma ezzel a elgondolással? Őszinte, nem? Nem képmutató. Az a probléma, hogy amikor valakinek homályos a szeme, és nem lát, akkor azt sem látja, hogy mi ezzel a probléma. Mert akkor semmit nem lát. És ahhoz, hogy egy kicsit rávilágítsak ennek a mélyére, elmesélek egy történetet, ami egy igaz történet, valóban megtörtént, bár a történetnek egyes részeit megváltoztatom, azért, hogy ne ismerjük fel, nem valószínű, hogy nem is ez a lényeg, hanem maga a történetnek a lényege, a mondani valója, az úgy van, az úgy történt valóban. Egy gyülekezeti tag felkereste a lelkészét, és elmesélte neki, hogy gondjai vannak. Összecsaptak a hullámok a feje fölött. Munkahelyi problémái vannak, súlyos munkahelyi problémái, anyagi problémái, lakhatási problémák, egészségügyi problémák, és súlyos családi problémák. Nem tudom, valamit hagyta neki, és nem tudom, hogy ismerőse. Én nagyon remélem, hogy itt senki közületek ilyen problémákkal nem küszködik, de ő neki ezek egyszerre jelentkeztek az életében, és egyszerűen nem tudott ezekből kimászni. És mondta ennek a lelkésznek, hogy én szeretem Istent, én tudom, hogy mindent neki köszönhetek. És mindig hálás leszek ezért. És régen is tudtam, hogy a kegyelmére szorulok, és rengeteg tapasztalatom van benne, de régen valahogy azért megoldódtak a problémáim, és tudtam, hogy neki köszönhettem, hogy megoldódnak. Ezt is tudtam. Nem tudom, hogy most mi történt, de most nem oldódnak meg. Most minden kicsúszott a kezemből, semmit nem tudok kézben tartani, egyre rosszabb és rosszabb minden, és az egész életem arról szól, hogy próbálom itt is, ott is oltani a tüzet, de már ez sem megy. Minden a fejem fölé nőtt. És félek a holnaptól, félek attól, hogy még rosszabb lesz, és nincs válasz, és olyan, mintha Isten magamra hagyott volna. És eljutottam oda, hogy nem vagyok lelki egyensúlyban, rossz kedvem van, ami kivetül az én családomra is, a környezetemre is. Érzem, hogy mintha rosszabb ember is lennék már egy ideje, és egyszerűen nem értem, hogy ez miért van. És a legrosszabb az, hogy hiába imádkozom Istenhez, nem jön a válasz. Nincs válasz. Nincs magyarázat, nincs megoldás, és nincs válasz. Mit tehetek? Mit tudok tenni? Ilyennel találkoztunk már. Remélem, hogy ezzel még annyira sem, mint az előzővel. De ennek az embernek az életében sajnos egy ilyen helyzet állt elő. És mit lehet ilyenkor tanácsolni egy ilyen embernek? Mit tud mondani neki valaki, mondjuk ez a lelkész, mit mondhat? Hát az, hogy imádkozzál, és tartsál ki az imába, mert ott van az ígéret, hogy jó várni és megadással lenni az Isten szabadításáig. Ez rossz tanács? Nem, ez jó tanács, ez helyén való tanács, ez igaz is, de ez a lelkész nem ezt mondta neki, hanem megkérdezte, hogy mit szoktál kérni a te imádságaidban? Hát felsorolom a problémáimat, és kérem, hogy segítsen ezekből ki, valamilyen módon húzzon engem ebből ki, mert én már elveszítettem minden reményemet. Azt mondta neki a lelkész, hogy akkor most kicsit változtassál az imádságon, ne azokra a problémákra kér segítséget, amelyeket látsz, hanem azokra, amelyeket nem látsz. Adj szabad kezet Krisztusnak. Van ehhez bátorságod? Miért kell ehhez bátorság? Mert lehet, hogy az a probléma, amit nem látunk, az egy olyan területen van, ami számunkra fájni fog, vagy fájdalmas, ami érzékeny. Mert lehet, hogy pont azért nem látjuk. És hát elváltak, eltelt egy hosszabb idő, amikor újra találkoztak, és megkérdezte tőle a lelkész, hogy hát valamit javult-e a helyzeted? És mondta ez az illető, hogy igen, nagyon sokat. Megoldódtak a problémáid? Hát azok nem oldódtak meg. Hát akkor mi javult? És akkor elmesélte ez a testvér, hogy az történt, hogy egyik napról a másikra nagy beteg lett a kislányuk. Az orvos azt mondta, hogy lehet, hogy már csak nagyon rövid időt fog élni. És azt mondja, mesélte ez az illető, hogy teljesen összeomlott az életem. Nem a szabadulás jött ezekből a bajokból, hanem még sokkal nehezebb helyzet jött. Egy még reménytelenebb és tragikusabb helyzet jött, és úgy éreztem, hogy mindennek vége. És egy pillanatig az is átfutott az agyamon, hogy ebből az egészből kiszállok, mert ez nem működik. Az ígéretek nem működnek, segítséget kérek, nem jön segítség. Miért csináljam ezt tovább? Mi értelme van ennek? De nem tudta megtenni. Azt mondja, hogy elhatároztam, hogy a végére járok, és elkezdtem komolyan imádkozni, egyszerűen azért, hogy megértsem, hogy mindez miről szól, miért van. És a nyomorúságban nem nehéz komolyan imádkozni. Milyen jó lenne, hogyha mi nem csak a nyomorúságban tudnánk komolyan imádkozni, hanem akkor is, amikor jól mennek a dolgok. De azt mondja, mesélte, hogy az imádságaimra nem jött válasz. Továbbra sem jött válasz. Nem kaptam megerősítést, hogy a gyerek meggyógyul, és nem is tudtam belenyugodni sem, hogy elveszíthetem. Nem értettem, hogy miért van ez, és újra leborultam, és nem jött válasz, nem változott semmi. És még erősebben jött a kísértés, hogy ne csináljam tovább. De nem adtam fel. Valamiért tovább csináltam, tovább könyörögtem Istenhez. És aztán egyszer észrevettem valamit. Nem azt, hogy a problémáim megoldódtak volna, vagy hogy változott volna a helyzetem, hanem azt vettem észre, hogy a rossz hír óta elfelejtettem az összes egyéb problémámat, amelyek évek óta, mint óriások betöltötték az életemet, most hangyányiak lettek. Nem is érdekeltek már. Még azon is csodálkoztam, hogy miért nem érdekelnek. Minden megszépült ahhoz az egy bajhoz képest, ami a legjobban foglalkoztatott, hogy ne veszítsük el a gyermekünket. Nem érdekeltek már a munkahelyi problémáim, az anyagi problémáim, nem érdekelt az egészségem. Megszűntek a családon belüli viták. Mindannyian már annak örültünk, hogy minél többet együtt tudjunk lenni, hogyha már csak kevés idő van erre. És még a bosszantásaiknak is tudtam örülni, ami korábban rettenetesen megviselt. Aztán felismertem azt, hogy mi volt nekem a korábbi válságomnak a valódi oka. Miért voltam szomorú, miért voltam csüggett, miért voltam feszült, örömtelen. Láttatok már rossz kedvű embert, akinek borús a tekintete, akinek lóg az orra? Inkább úgy kérdezném, hogy láttatok olyat, akinek nem ilyen a tekintete? Miért rossz kedvűek az emberek, és miért panaszkodnak sokat? Hát a körülmények miatt, nem? A körülmények miatt. Hát azért, mert a körülmények olyanok, hogy nem lehet jókedvünk, vagy más emberek miatt. Mert mások ezt tették, vagy azt tették, és emiatt az én életem rossz irányba megy, szomorú, kilátástalan. Ha körülmények nem lennének ilyenek, amilyenek most, vagy hogyha más emberek nem lennének olyanok, amilyenek velem, akkor boldog lennék, akkor minden rendben lenne, nem? Ilyen egyszerű. Amikor a körülményeket vagy másokat okolunk a mi problémáinkért, akkor valójában azt akarjuk, hogy a dolgok úgy működjenek, ahogyan azt én szeretném. Valójában ez van mögötte. Mert hogyha nem úgy működnek a dolgok, és nem úgy történnek körülöttem a dolgok, és mások nem úgy viselkednek, ahogyan én szeretném, akkor én kiborulok, akkor lázadok, akkor félni fogok, akkor rossz kedvű leszek. Nem tudom elfogadni, és nem tudom feldolgozni, hogy nem én irányítom az életemet. Hogy nem az én kezemben van a gyeplő. Beszélünk mi szolgálatkészségről. Tudjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy aki Isten országának az állampolgára szeretne lenni, az meg kell tanulja azt, hogy az élet a szolgálat. És ezt helyeseljük is. De a saját életünkben mi akarunk lenni az urak. És nem mások fölött, mi jó keresztények vagyunk, mi nem akarunk senki fölött uralkodni, mindenkinek tiszteletben tartjuk a szabadságát, de a körülmények fölött uralkodni szeretnénk. És egészen addig alázatosak, jókedvűek, kedvesek tudunk lenni, amíg a körülmények fölött tudunk uralkodni, de mihelyt nem tudunk uralkodni a körülmények fölött, azok lenyomnak minket, azok minket eltérítenek a saját elképzelt utunkról, akkor jönnek a nehézségek, akkor elkezdünk félni, akkor elkezdünk haragudni, elkezdünk neheztelni, akkor elkezdünk csüggedni, lehajtjuk a fejünket, ahogyan Káin is lehajtotta. Ha egyáltalán tudunk annyira uralkodni az érzelmeinken, hogy ezt ne borítsuk másokra is rá. Érdemes megjegyezni, hogy a félelem, a szomorúság, az idegesség, a csüggedés, a rossz kedv, az elégedetlenség, a panaszkodás, az önsajnálat, és sorolhatnám tovább is, az nem a körülmények miatt van. Soha nem a körülmények miatt van. Azt mi okozzuk magunknak. Azért, mert én szeretnék lenni az Úr a saját életemen, és lehetőség szerint másokon is, csak ez nem sikerül. Nem tudunk úrrá lenni a körülményeken, és ez okozza az összes problémánkat. A problémáink mindig belülről fakadnak. Nem kívülről. Nem kívülről jönnek ezek az okok. Ezek belülről jönnek. És amikor jön egy igazi probléma, egy igazán megpróbáló nehézség, akkor az ember pánikba esik, akkor összeesik az énje, és hirtelen eltűnik minden baj, mert akkor talált egy másikat. Tehát ezek így tudnak jönni-menni. És ennek a testvérnek tulajdonképpen ez a testvér meglátta magát a maga mezítelenségében. Úgy is mondhatnánk, hogy lehult a szeméről a hájuk. És ezzel a tiszta látással jöttek újabb felismerések. Rájött, hogy a vallásos élete tele van képmutatással. Egyféleképpen viselkedik a gyülekezetben, de úgy is mondhatnánk, hogy egyféleképpen viselkedik akkor, amikor a maga vallásosságára gondol. Azt gondolja, hogy hát ott minden rendben van, az Istennel való kapcsolatom nem is lehetne jobb. De amikor az életben, a hétköznapokban járja a maga útjait, akkor egész másképpen viselkedik. És ez képmutatás. Nem csak mások előtt tudunk képmutatóak lenni, magunkkal is tudunk képmutatóak lenni. Rájött, hogy a szelídség leple alatt hányszor terhelt meg másokat az akaratával. az elvárásaival, a környezetét megterhelte azzal, hogy szerette volna, hogyha a körülmények úgy alakulnak, ahogyan az neki jó. És én nem arról beszélek, hogy tényleg nehéz és megpróbáló körülmények, hanem általában a körülmények. Általában a körülmények. Rájött, hogy amit magán fehér ruhának gondolt, az valójában koszos, szakadt és kilátszik minden. Mert amikor látnak minket az emberek, és ugye nem kell arra gondolni, hogy valami nagy bűnöket követett el. Jó esetben az ember nem követel olyan nagy látványos bűnöket. De ami ott belül van, azok az indítékok, azok a csüggedések, azok a félelmek, azok a szorongások, azok az elvárások, amelyeket kívülről éreznek, azok nem Istentől vannak. Rájött ez a testvér, hogy valójában nincs hite. Nincs valódi hite. Nem tudja elfogadni Isten kezéből a rosszat. A kis rosszat sem, és a nagy rosszat sem. Mi el tudjuk venni tőle a rosszat? A jót azt el tudjuk venni, nem? Annak örülünk is, és örülünk a tapasztalatainknak. Szoktuk ezeket egymásnak mesélni is, és ezek jók is. De vajon a rosszat nem kell tőle elvenni? És halkan kérdezem meg, a rosszért nem kellene tudni hálát adni? Nem csak a jóért, hanem a rosszért is. És amikor valaki nem tudja elvenni az Isten kezéből a rosszat, vagy nem tud a rosszért hálát adni, akkor nem a hitével van baj? Mikor van bent Krisztus az életünkben? Hisszük, hogy létezik Isten, elfogadjuk a Biblia igazságait, szeretjük őt, hálásak vagyunk neki. Azért a sok mindenért, amit velünk tett, amit adott nekünk, még a bűneinktől is megpróbálunk elfordulni. Persze jó törekvés ez, de Krisztus nélkül csak hinni fogjuk, hogy elfordulunk a bűneinktől. Nem fog sikerülni. Ez még mind nem elég, hogy Krisztus belül legyen. Krisztus akkor lesz bent, amikor végre megbízunk benne. Amikor végre bízni kezdünk benne. Ezt jelenti hinni benne. Ugye itt ez a két kifejezés egymásnak a szinonimája. És nem az a hit, hogy igaza van, és én elhiszem, és hiszek benne, hiszem azt, hogy végig fogja csinálni azt, amit elkezdett, nem csak a világon, hanem az én életemben is. Nem ez a hit. A hit az az, hogy mindent, tényleg mindent a kezébe merek tenni. És nem félek a következményektől. Ez a hit, ezt jelenti bízni benne. Addig, amíg én így nem tudok benne bízni, addig nem lesz bent. Mert amikor egy olyan problémával szembesülök, amelyet nem tudok a kezébe adni, akkor ki fogom tessékelni. Most ne zavarj, ezt most nekem kell megoldanom. Ezen a körülményen nekem kell úrrá lennem. Ezt nem bízhatom rád. Most nincs itt helyed. És kinyitom neki az ajtót. A Krisztussal való közösség az valójában a benne való személyes bizalom. És úgy is mondhatnánk, hogy a próbában edződött bizalom, a próbában edződött hit, a tűzben megpróbált arany, az az igazi hit, amelyre nekünk szükségünk van. És a tűz mutatja meg, hogy ez a hit valódi-e. A próba mutatja meg azt, hogy ez a bizalom valódi-e. Bízom-e benne annyira, hogy behúnyt szemmel a karjába essek? Ez a nagy kérdés. És az, hogy vajon nekünk van-e ilyen hitünk? A szemgyógyító ír az, amikor az ember meglátja magát abban az állapotában, ahogyan Isten is látja őt. Amikor meglátjuk, hogy ő kívül van, vagy belül van, a valóságban. És ez a testvér meglátta, hogy ő korábban azt gondolta, hogy Isten belül van, de most már látja, hogy Isten kívül van. A szemgyógyító ír ezt jelenti. A szőlőtőnek vajon része vagyok, vagy csak távolról gyönyörködöm Istenben, és azt gondolom, hogy ott vagyok vele, rajta vagyok azon a szőlőtőn. Mert lehet távolról is gyönyörködni benne, és Isten nagyon sok mindent ad nekünk, anélkül, hogy mi ebben a szoros közösségben élnénk vele. Lehetünk vele ideig, óráig szoros közösségben, még ez sem kizárt. De aztán időről időre leszállunk erről a szőlőtőről, mert akkor már nem akarunk vele közösségben lenni, és nem az akarat szintjén, hanem a mi cselekedeteink szintjén, a mi mindennapi rutin dolgaink szintjén. Tehát ebből az állapotból való kitörésnek és ennek az ajtónak a megnyitásának a legnagyobb akadálya az a mi vakságunk. Én ma tulajdonképpen nem akartam ennél több gondolatot kibontani, mert elég, hogyha elgondolkozunk ezen a vakságon, és ma idáig jutottunk el, mert a vakság az az egész állapotnak a legsúlyosabb része, hogyha a vakságunk meg tud szűnni, hogyha mi felismerjük a saját helyzetünket, ha meglátjuk magunkat Isten szemével, akkor utána esélyünk van a gyógyulásra. És nem kell, hogy Isten ilyen nehéz próbát hozzon a mi életünkben, mint amit ennek a testvérnek az életébe hozott. Így olvassuk, hogy akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos és térj meg. Ezt úgy is lehet érteni, hogy légy buzgóságos és térj meg, mert megfenyítettelek, de úgy is lehet érteni, hogy légy buzgóságos és térj meg, mert különben megfenyítelek. Tehát mindenkinek szabad út, szabad az útja Isten felé, és mindenki megteheti azt, hogy oda küzdi magát Isten jelenlétébe, és megszerzi Isten áldásait, és beengedi az ő életébe. Arról, hogy ezt hogyan lehet megtenni, hogyan tudjuk tényleg ezt az ajtót kinyitni, és hogyan tudjuk őt behívni, milyennek a gyakorlati módja, hogy abban az állapotban, ahová időnként kicsúszunk, hogyan lehet olyan állapotba kerülni, hogy ne csúszunk itt többé. Ez egy másik beszélgetés témája, vagy egy másik téma, de ha gondoljátok, a délutáni alkalommal erről is beszélhetünk, mert tulajdonképpen ez a folytatása ennek a gondolatnak. Én tulajdonképpen azt szeretném, hogyha ez az áttörés mindannyiunk életében megtörténne, és azt kívánom mindannyiunknak, hogy ne ilyen fájdalom árán, ahogyan ez a kis történet ezt szemléltette, ami egyébként valóban megtörtént, hanem sokkal kisebb szenvedés árán, de nyissa ki az Úr a mi szemeinket, és vezessen el végül arra a valódi közösségre, ami erre mi is vágyunk, ami az életünkbe békességet, örömöt és boldogságot, tartós békességet és tartós örömöt és tartós boldogságot hoz, ahonnan aztán soha nem akarunk eltávozni. Tehát ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Mennyei Atyánk, hálás szívvel borulunk le előtted Jézus Krisztus, ami megváltónk nevében, és megköszönjük neked, hogy oly hűségesen hordozol minket, és hordoztál minket mindez ideig, akkor is, amikor mi hűtlenkedtünk, amikor hátat fordítottunk neked, amikor távol voltunk még tőled, amikor közeledtünk hozzád, és akkor is, amikor úgy gondoltuk, hogy már veled háborítatlan közösségben vagyunk, és nem tudtuk, hogy valójában olykor-olykor, de lehet, hogy nagyon sokszor kitessékelünk a mi ajtónkon kívülre. Istenünk, kérjük, hogy segíts nekünk, hogy az a bizonyos hájuk a mi szemünkről leessen, hogy meglássuk a magunk helyzetét, akkor is, ha az fájdalmas, akkor is, hogyha nem akarunk ezzel szóba állni, és segíts nekünk És adj nekünk bátorságot, hogy ezt egyáltalán elfogadjuk, hogy esetleg nem olyanok vagyunk, mint amilyennek mi azt gondoltuk magunkat. És legfőképpen kérjük, hogy gyere be a mi ajtónkon, gyere be a mi szobánkba, hogy végre legyünk valódi közösségbe, végre tudjuk elengedni ezeket a terheket, amelyeket mi hordozunk, amelyek nyomják a vállunkat, és amelyekhez oly erősen tudunk ragaszkodni. És merjük ezt a te kezedbe tenni, félelem, vagy bármiféle egyéb rossz érzés, bizalmatlanság nélkül. Istenünk, segíts meg te benned bízni, segíts meg igazán hinni, úgy, ahogyan egykor az az első emberpár hit neked, és mindenben bízott benned. És mennyire fájdalmas, hogy ahogyan ők megvonták azt a bizalmat te tőled egykor, ezt azóta is ilyen nehéz helyreállítani. Kérjük, Urunk, a te segítségedet ebben. Kérjük, hogy akkor se add fel az értünk való küzdelmet, amikor mi látszólag hátat fordítunk neked. Hadd találjunk meg téged, hadd találj meg minket, és legyünk együtt egyszer már végérvényesen. Háláson köszönjük, hogy erre esélyünk van, hogy ez az ajtó még számunkra is nyitva áll, és hogy egykor ez valóban valósággá válhat. Jézus, a mi megváltónk nevében. Amen.